Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A népszámlálási biztosok által már nem használt táblagépeket kapják meg a közoktatási intézmények, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán közlése szerint most 22 000 táblagépet kapnak az iskolák, az eszközök a következő hetekben jutnak el az intézményekhez. Az államtitkár azt mondta, a modern oktatás egyik kulcskérdése a digitalizáció. A kormány által elfogadott 2021-2030 közötti időszakra vonatkozó köznevelési stratégia kiemelt célként kezeli ezt a területet. Ismertetése szerint eddig 100 000 pedagógus vett részt a digitális kompetenciát támogató továbbképzésen, az iskolákban pedig bevezették a digitális kultúra tantárgyat. A tankönyv digitalizáció is megtörtént, valamennyi állami fejlesztésű tankönyv elérhető így is, valamint a hagyományos papír alapú naplót és ellenőrzőt felváltotta az e-kréta rendszer, ami napi 1,5 millió elérést regisztrál. Az államtitkár kitért arra is, hogy az elmúlt néhány évben 2000 iskolában történt sávszélesség bővítés, és 4000 iskolában építették ki a biztonságos Wi-Fi hálózatot. Maruzsa Zoltán az eszközellátottsággal kapcsolatban elmondta, 2019-ben 45 ezer notebook, 24 ezer tanulói tablet és 3 ezer interaktív kijelző került az iskolákhoz. A koronavírus járvány időszaka alatt, ahol erre szükség volt, további 26 ezer számítógép beszerzéséről döntött a kormány. Ezen kívül múlt év tavaszán elindítottak egy eszközbiztosítási programot. Annak első lépcsőjében az 5. és 12. évfolyamon tanulók 120 ezer notebookot, a pedagógusok 55 ezer eszközt kaptak. Ennek következő üteme idén lesz, a beszerzést megkezdik. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Köznevelési Portál Okos Portál kapcsán azt emelte ki, fontos, hogy ellenőrzött biztos tudományos tartalomhoz jussanak a diákok. Az Okos Portálról elmondta, az elmúlt két évben 137 milliószor nyitották meg az oldalt, a felhasználók 56 ezer feladatot és 5 ezer feladatsort találnak a felületen. Tanulócsoportok alakulnak a mesterséges intelligencia segítségével, a javítási lehetőség is adott. A Nemzeti Köznevelési Portál média tárában videók, animációk, interaktív térképek is vannak. A pedagógusok munkáját 39 ezer digitális óravázlat segíti, 224 okos tankönyv érhető el, valamint 36 ezer tananyag csomag. Az okos portálon keresztül a Múzeum Digitárhoz és a Nemzeti Audiovizuális Archívumhoz is hozzá lehet férni. A Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezetője szerint a pandémia alatti online oktatás, digitális munkarend számos jó gyakorlatot és módszert hozott a hazai oktatásban. Setényi Jánossal a tanulói mérésekről és a pedagógusi teljesítményértékelési rendszerről is beszélgettem. A legutóbbi 2021-es kompetencia mérés, ez még igencsak a pandémia és az online oktatás időszakára vonatkozott, ott a 8. és a 10. évfolyamosok szövegértési és matematika kompetenciái nem igen romlottak, a 6. évfolyamosoknál mértek némi visszaesést, de egyébként ez a 2019-es adatokhoz képest érdemes ezt nézni, ami viszont különösen jó adatsor volt 2019-ben. Azért az derül ki, hogy továbbra is megmutatkoznak a település típusok közötti elég markáns különbségek, tehát hogy a társadalmi közeg, a családi háttér az mennyire meghatározó, mert ugye ezekben a kompetencia mérésekhez kapcsolódik egy anonim kérdőív is, ami pont ezt a hátteret igyekszik feltérképezni. Tehát az, hogy milyen közegből, milyen családból indul el reggelente egy gyerek az iskolába, az továbbra is nagyon meghatározó, tehát az iskola úgymond hátrány kompenzáló képessége azért nem nagyon javult az elmúlt időszakban. Hogyan látja ezt?
A magyar iskoláknak a túlnyomó többsége egy 20. századi ilyen enyhén poroszos tudásközpontú szoftverrel dolgozik, és ez nem engedi azt, hogy a gyerekek nagyon mélyre zuhanjanak tömegesen, ezért nem romlottak az eredmények, de azt sem engedi, hogy valami drámai javulás vagy kibontakozás történjen pedagógiai alapon. Ami javulás történik, és ez nagyon sok mért országnak a közös tapasztalata, az általában a gazdasági-szociális helyzet javulásából fakad. Tehát a pandémia előtti kompetenciamérésnek a jó számaihoz, hogyha egy ilyen mélyebb kutatás történne, akkor én kutatási hipotézisként azt rendelném, hogy a foglalkoztatásnak a drámai javulása, a foglalkoztatási helyzetnek. Már a közmunka után vagyunk, már normál munkahelyeken dolgoznak, és a rendszeres havi jövedelem az egy nagyon jelentős számú családot konszolidált alapvetően Magyarországon. Egy alacsony szinten, de konszolidált, valamiféle rend alakult ki, elmennek reggel dolgozni a szülők, van az életnek újra egy rendje, az élelmiszer és az alapvető dolgok biztosítottak, és ebben a konszolidációban a gyerekeknek törvényszerűen javul a tanulási teljesítménye. Tehát a GDP és mondjuk a PISA eredmények szoros korrelációt mutatnak. Ilyen értelemben tehát szerintem várható még ennek az enyhe javulásnak a folytatódása, de nagyon nagy változások nincsenek, mert ugyanazzal a szoftverrel tanítunk és tanulunk, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt.
Elmondható az egyébként, hogy talán az online oktatás, mert ugye voltak olyan iskola típusok, vagy olyan osztályok, ahol több hónapon keresztül online zajlott az oktatás, itt elsősorban ugye felső tagozaton, vagy középiskolai évfolyamokon a pandémia idején, de hogy nem hagyott úgymond maradandó nyomokat, negatív nyomokat az online oktatás, mert emlékszem, hogy még a pandémiás időszakban többször is készítettünk interjút Csapó Benő oktatáskutató professzorral, akik rendszeresen mérték a teljesítményeket, a diákok teljesítményét ebben az időszakban a Szegedi Egyetemen, és ott azért nem bontakozott ki annyira pozitív képe tekintetben.
Én másképp látom. Karakteresen másképp látom. Az online oktatásról, mint valami egységes gyakorlatról kiindulni egy kutatásban, az egy nagyon nagy hiba. Drámai különbségek voltak az intézmények között, és az intézmények egy jelentős része nem érte el másfél év alatt az online oktatás szintjéig. Én a piros vonalat, amikor valaki elér, azt onnantól számolom, hogy létrejön egy tanulási platform. Valami olyan online felület, ami nem csak kommunikációs, mint a Teams vagy a Zoom, hanem ahol lehet őrizni tananyagot, meg beküldhetik a diákok ugyanoda a dolgozataikat, lehet kommunikálni, lehet csoportban együtt dolgozni. Az intézményeknek egy kisebbik része érkezett el ide, és a többieknél pedig a jó Isten tudja, hogy mi zajlott online oktatás címén. Ehhez képest a két olyan területet tudok mondani, ahol kutatások is vannak, amire nem jó az online oktatás. Az egyik, ez gyakorlatilag a szocializáció, a nevelődés. Nem akarok nevelést mondani, de nevelődés. A szakképzésben arról mesélnek a kollégák, hogy az online oktatás, az úgynevezett online oktatásból visszatérő fiatalok, akik rögtön vállalati gyakorlatra mentek volna, az órarendjük miatt úgy alakult, hogy azok a hetek következtek. A vállalatok ma már imádják a gyakorló szakmunkás tanulókat, mert a szakmunkás nagyon nagy érték, és most már udvarolnak nekik, hogy jönnek visszaküldték őket haza, azzal az üzenettel, hogy gyakorlatilag taníthatatlanok a gyakorlóhelyen ilyen magatartásbeli, fegyelmi problémák miatt. Magyarul, hogy elvadulnak, ha nincsenek együtt, szocializáló, pozitív környezetben ezek a fiatalok. A másik az pedig egy kvalitatív interjúkon alapuló kutatásom volt több intézményben, ezt személyesen én csináltam, hogy melyik tantárgyak működtek és melyek nem. Az egyik ilyen meghatározó dolog, hogy nagyon sok olyan tantárgy működött egész jól online oktatásba, jó tanárokkal, amiről azt gondolnánk, hogy az nem működik, például nyelvoktatás. Megoldották. A matematika az nem való online oktatásban. Érdekes kérdés, tehát ennyi erőnk, időnk nem volt, hogy elmélyedjünk ebbe, de az nem jó online oktatásban. Van ott a talán már műveleti, levezető jellegű tantárgy, a megértésnek, az együttdolgozásnak, a szemkontaktusnak, a tanári varázsnak van valami olyan szerepe, ami nem jön át online, ne tanuljunk online matematikát.
Tehát. Az alsó tagozat, mert nagyon sokan azt mondták, hogy hát alsó tagozat, mondjuk első, második osztályban a digitális munkarend vagy online oktatás, az nem, hogy nehezen kivitelezhető, hanem gyakorlatilag értelmezhetetlen.
Így van, itt a szülőkre zuhant minden. Erről két kutatást ismerek, amelyik viszont azt mutatta ki, hogy nem a szülők családi státusza, képzettsége vagy anyagi helyzete volt a döntő. Tehát, hogy roma telepeken is anyukákról beszélünk, normálisan foglalkozott a gyerekével és eredményesen. Ugye írni, olvasni, számolni tanulunk itt az első osztályokban. és budai körzetekben is kifejezetten gazdag családok között is voltak, teljesen elhanyagolt gyerekek, akik nulla tudással érkeztek vissza, nem foglalkoztak, hát elfoglalt anyukák, vagy egy neurotikus párkapcsolat. A lényegében a két dolog kellett hozzá, hogy valamiféle rend legyen a családban, tehát ismétlődő szokások, ami biztonságot ad a gyereknek, és a másik valamiféle elvárás, követelményrendszer a gyerekkel kapcsolatban, hogy igyekezni kell, népiesen szólva. Ez anyagi helyzettől független, tehát ez egészen szegény családokban is meg tud jelenni, rendtisztaság, igyekezet, és vannak egészen magas státuszú családok, szétesett családok, ahol ez így nincsen meg, és a gyerekek nem fejlődtek kellőképpen.
Hozott ez az időszak azért jó gyakorlatokat, amik mondjuk itt maradtak velünk, és beépültek, vagy beépülhettek az oktatásba, akár mondjuk módszertani változások tekintetében. Ugye nagyon sok digitális tartalom fejlesztés zajlott, online tartalmak élesedtek, és azért nagyon sok pedagógus számolt be arról, hogy hangsúlyosabb lett az önálló munka, a csoportmunka vagy a projektmunka, ami azért egy kicsit háttérbe szorította azt a fajta klasszikus frontális oktatást, ami még szerintem mindig azért jellemző a hazai iskola rendszerben.
Ha mérleget kéne vonni, akkor százszor több pozitívumot hozott ez a másfél év sok terápia, mint negatívumot. Például a gyerekek kitaláltak és felfedeztek egy új munkaformát, ugye 45 perces órákat akartak nekik tartani, középiskolákról beszélek. Ami, hát hogyha abból 6 darab van online, az elviselhetetlen. A tanárok ezt így nem tudták, mert ők 45 perceket tanítanak be, nem mindig ők, hanem másokkal együtt, tehát ők ott pörög a show. És a gyerekek szóltak, hogy ha az óra nagy része az arról szól, hogy el kéne olvasnunk a könyvet, akkor nem kell elég 25 perc, elolvassuk a könyvnek a vonatkozó részét, és utána beszéljük meg, mert lesznek kérdéseink. És nevet is adtak ennek, konzultációnak hívják. Tehát az óratartás, amikor a hangszálaimat rezegtetem 45 percig, meg írok a táblára, és ők meg másolják, amit én írtam, ez színesedett, teljesen új munkaformák, az értékelés megújult, mert valahogy értékelni kellett a teljesítményüket. Tehát kreatív dolgok jöttek be, az önálló munka, amit említett, így van, az egy meghatározó dolog, és elkezdtek csapatokba, meg hálózatokba dolgozni. Ennek egy ilyen naív része, hogy a dolgozatoknál profi módon lehetett csalni. Ez világjelenség volt, ez természetes, de amikor ez elmúlik egy idő után, mert egy idő után elmúlik ennek a varázsa, onnantól egész felnőttesen lehet velük, főleg középfokon már együtt dolgozni. Az intelligens országokban kormányzatok nagy pénzekkel támogatnak a pandémia után is ilyen kísérleteket, a jó gyakorlatokra építve, és ebből valami 21. századi modellt kezdenek formálni. Ennek nincs vezetője a világban, tehát mintaország nincs, hanem sok-sok ország kísérletezik ezzel.
Nem csak a diákok teljesítményének mérése van napirenden, hanem a pedagógusoké is. Keveset tudni egyelőre erről, de az már ismert, hogy a kormány és az illetékes tárca, ami most jelen esetben ugye a belügyminisztérium, oda tartozik a közoktatás, a köznevelés, kidolgozott egy teljesítményértékelési rendszert, erről már voltak is egyeztetések, például a pedagógusok érdekképviseleti szervezeteivel, akik nem fogadták ezt egyöntetű lelkesedéssel. Mindez vélhetően egyébként összefügg a kilátásba helyezett béremeléssel, tehát nőnek a bérek, de ez igazodik vagy illeszkedik a pedagógusi munka mérése, a teljesítményértékelése is?
Ideális esetben igen, tehát a jelenlegi bérhelyzet miatt szögezzük le, ez egy persze egy szakértői álláspont, hogy először nőjenek a bérek.
És utána jön a
utána mérés. Beszélünk teljesítményértékelés, aminek vannak előzményei. Magyarországon futott egy sor olyan intézményi minőségfejlesztési program, ilyen imiteket kellett csinálniuk az iskoláknak, akik részt vettek ebben, aztán utána már mindenkinek, amiben volt ilyen munkatársi teljesítményértéke, és egészen jó, meg érdekes szempontokkal, és az iskoláknak is volt mozgástere, hogy saját dolgokat hozzárakjanak, tehát pár százaléknyi térben variálhatták is, magukra szabhatták ezeket a rendszereket.
De milyen módszertana lehet ennek? Mert azért ugye nagyon más egy iskola, mint egy termelőüzem, vagy egy csavargyár, egy olyan cég, ahol termékeket állítanak elő. És az jutott eszembe, hogy ez ugye volt tanfelügyeleti rendszer, nem tudom, hogy ez még működik-e, az is adott egyfajta értékelést, ott volt a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési rendszer, bár az nyilván nem egy tanévre, vagy egy tanév eredményeire vonatkozott, de hát a kompetencia mérésekben is, ha nem is a pedagógusi teljesítmények, de az iskolák teljesítménye nagyon jól összehasonlítható és összevethető. Uh-huh. Szóval mi lehet a módszertan?
A módszertan előtt egy ironikus megjegyzést, tehát a 90-esekben egyszer az amszterdami repülőtéren láttam egy menedzser könyvet, ugye akkor nyílt meg a volt Kelet-Európa a nyugatiak számára, és minden nemzetről, kelet-európai nemzetről egy rövid angol nyelvű leírás volt, hogy hogy kell velük tárgyalni, és mi várható. De nem vettem meg, életem egyik legnagyobb hibája, egy zseniális könyv volt, tehát szellemes, ironikus. És a magyarokról többek között azt írták, hogy őszinte, mérhetetlen gyermeki lelkesedést tanúsítanak a technikai részletkérdések iránt. És hogy az amerikaiak, akik mindig ugye a filozófiai részről, a stratégiáról indítanak, ne essenek kétségbe, amikor a tárgyalóasztalnál a magyarok órákon át fognak részletkérdésekről vitatkozni. Lesz megegyezés és lesz biznisz, csak azt a másfél órát bírják ki, mert ha nem melegednek be, nem lehet velük üzletet kötni. Ez jut eszembe tulajdonképpen ezekről a vitákról. Az alapkérdés az az, hogy ha van egy életpálya, ahol azért teljesítményt kell felmutatni időről időre, elvárt teljesítmény. Van szakfelügyelet, ami időről időre, hát ha akarjuk, akkor minősíti a kollégákat. Nyilván itt kapacitás gondok azért vannak, de igazgató konkrétan célzott kollégára bármikor kihívhat ilyen külső támogató értékelést, tehát az működik. Akkor mit akarunk ettől az intézményi teljesítményértékeléstől? Bármit meg lehet csinálni, de mi a célja?
Nyilván mondjuk differenciálni a bérek tekintetében, gondolom. Tehát, hogy aki jobb eredményeket ér el, és hát gondolom azért mérhetők például, hogy tanulmányi versenyek eredményei, továbbtanulási adatok, tehát abból az osztályból, bár hát nagyon sok szubjektív tényező is lehet mindebben.
Igen, ez például egy nagyon-nagyon értelmes elgondolás, és a helyén van, csak hogy az intézményvezetők, aki értékeli a csapatát, és utána a differenciált béreket határoz meg, az egy erős vezető, egy menedzser típusú vezető, azonban a jelenlegi jogszabályok szerint az intézményvezetők gyengék, és a tankerület dönt mindenről.
De most nincs is lehetőségük, hogy differenciáltan bérezzék.
Hát az a legkisebb probléma, mondok ennél komolyabban, tehát nem rúghat ki, és nem vehet föl. Ez a tankerület dolga.
Igen.
Na de hát ugyanakkor teljes felelősséggel tartozik az intézmény működéséért, a gazdasági életben, egy cégvezetőnél egy alapkívánalom, hogy ő választhassa meg azokat, akikkel együtt dolgozik, és utána tudok tőle sikert követelni, tehát felvette oda azokat az embereket, akikben lát lehetőséget. Tehát, hogyha ez a teljesítményértékes egy erős vezetőt feltételez, de valójában most gyengék a vezetők, tehát át kéne gondolni akkor, hogy menedzser típusú intézményvezetőkre van ez szükség, egyébként igen, és akkor meg kellene erősíteni más kompetenciájukat is, mert ugye az oktatás azért nehéz ügy, mert minden mindennel összefügg. Tehát egy ilyen newtoni egy ponton fejthetek ki erőt, és akkor oda csapok, és akkor ott lesznek változások, csak közben minden más is megrezeg, meg összedől, mert hogy van kapcsolata. Tehát egy ilyen komplex gondolkodást indíthatna ez el, erre egyébként én látok lehetőséget. Én ezt a mostani tervezetet, ami napvilágra látott, egy elsőkörös vitaanyagnak tekintem, és optimális esetben erről egy ilyen társadalmi dialógus, egy párbeszéd indulhatna majd meg.
Teljesítményről vagy teljesítménymérésről beszélgetünk, de azért térjünk még vissza egy gondolat erejéig a tanulói teljesítménymérésekhez. Annál is inkább, mert a közelmúltban az MCC Tanuláskutató Intézete tartott egy beszélgetést ebben a témában, ilyen teljesítmény és lelki egészség, ez volt a középpontban, és hát azt tudjuk, hogy tulajdonképpen már 10 évesen megtapasztalhatják a gyerekek ezt a teljesítményi kényszert. Éppen most zajlottak a középiskolai felvételik 8 és 6 év folyamos gimnáziumban. Tehát 10 évesen vagy 12 évesen felvételin kell teljesíteni, és a kiválasztással szembesülni, mindezt megtapasztalni. Óhatatlanul lehet azért ennek árnyoldala, mondjuk, hogyha már így a lelki vetületet nézzük.
Egyértelmű, mi azért vagyunk a Matthias Corvinus kollégiumban különösen érzékenyek erre a területre, mert ott is egy hosszú futás után tehetséges, kiemelkedő teljesítményű fiatalok tanulnak, és nem lehet a lelküket gondozatlanul hagyni, tehát egyedül hagyni ebben a történetben, mert az kiégéshez vagy cinizmushoz vezet. Tehát érzékenyek vagyunk rá, nálunk a Tanuláskutató Intézetben van olyan pszichológus kolléga, akinek ez a szakterülete, és a klinikai pszichológiai gyakorlatában rengeteg ilyen esetet ismer. teljesítménykényszer és a verseny az önmagában nem egy rossz dolog a közoktatásban. Van, ahol ezt tiltják, ezt a versenyeztetést, például a finnek, ott ez tilos. Magyarország az egy kompetitív, egyéni, sikerre alapuló és versenykultúrájú társadalom, tehát természetes, hogy nálunk ez így van. A probléma az az életkorra van, hogy egy picit mélyre csúsztak ezek a történetek, tehát egy 8-osztályos gimnáziumba felvételiző gyerek esetében azért kicsit korainak tartom ezt az ügyet, és még egy a lelki sérüléseken túl, például a kudarc ügyére gondolok, még egy nagyon komoly kérdést vet fel, nevezetesen, hogy akik sikerrel járnak, azok milyen alkatú gyerekek? Tehát milyen alkatú gyerek az, aki 10 éves korában külön órákon, hihetetlen munkával, az iskolai tanulmányai mellett szívósan fel tud készülni ilyen teszteknek a furfangos ravasz kitöltése, mert ugye erről van szó. Tehát itt teszteket tanulnak meg kitölt, ez nem tudás, ez egy másfajta tudás, ez az a tudás, mint a KRESZ vizsgának az elméleti részén átmenni. Ha sokat gyakoroljuk, akkor be tudunk x-elni dolgokat, majd utána autóba ülünk, és az első oszlopnak neki megyünk.
A pénziránytű alapítvány tovább bővítette országos bázisiskola programját. A korábbi 6 helyet már 9 helyszínen kibővült témaválasztékkal várják a diákokat. A pénziránytű alapítvány kommunikációs vezetőjét, Bukucs Zsuzsát hallják.
2021-22-es tanévben már elindult ez a bázisiskola program, és akkor országszerte 6 helyszínen vártuk a diákokat és a pedagógusaikat élményprogramokkal. A bővítés 2. Egyrészt most már nem csak 6, hanem 9 helyszínen várjuk országszerte a diákokat. Másrészt kibővítettük a témaköröket is, tehát új témák, korszerű pénzkezelés, a pénzügyi tervezés mellett most már a pénzügyi intézményrendszer és a tőzsde világa is megnyílik a diákok előtt, úgyhogy most már 7 vidéki helyszínen, tulajdonképpen Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrben, Kisújszálláson, Szegeden és Veszprémben is, emellett most már Kaposváron, illetve Budapesten 2 helyszínen várjuk a 7.-8. osztályos, illetve a középiskolás diákcsoportokat, valamint tanáraikat. Külön tananyagokat, élményszerű, gyakorlatias tananyagokat dolgoztunk ki. Választhatnak a diákcsoportok, illetve hát a tanáraik 45 és 90 perces tanórák közül, és ezekben 3 fő témakört járunk körbe. Egyrészt nagyon aktuális a korszerű pénzkezelés témaköre, természetesen a pénzügyi tervezés, a megtakarítások, a családi költségvetés készítése elmaradhatatlan téma, hiszen a pénzügyi tudatosság alapját képezi. Emellett pedig egy kicsit a pénzügyi intézményrendszerrel megismerkedhetnek a diákok, sőt, belekóstolhatnak a tőzsde izgalmas világába is.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!